Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, ez a Szágúdó Cirkusz, a GP Shopnak a Forma 1-es podcastja. Én Stadler Zsolt vagyok a GP Shoptól, és a mai beszélgető partnerem az pedig Méhes Károly, Forma 1-es szakújságíró, akiről a magunk mögött hagyott olasz nagydíjról és illetőleg az azt követő eseményekről fogunk beszélgetni. Szervusz, Karesz!
Szervusz!
Egy kis gyors szakmai kitekintő, ugye amikor ilyen egymást követő versenyek vannak, akkor általában nem szoktunk beszélgetést tartani, kivéve akkor, hogyha valami egetrengető botrány, vagy esemény, vagy verseny, vagy bármi történne, ami azonnali megvitatást érdemelne. És hát, hogyha ránézek erre az olasz, meg a holland nagydíjra, hát igazából olyan túlzottan nagy dolog nem történt, mert bevallom őszintén, hogy én egyik versenyen se rágtam véresre a körömet, hogy te úristen, micsoda izgalmak. Amik ilyen hozamondványok voltak, ugye azért volt ott egy nem várt esemény Hollandiában, ugye, hogy Lando Norris műszaki hibája miatt kiesett, a Ferrari betlizett, aztán ugye itt volt az olasz nagydíj, ahol viszont egy nem várt győztesünk lett, méghozzá eléggé lehengerlő formában nyert ugye Max Verstappen, de aztán mégiscsak a McLaren szolgáltatta megint a beszélgetés témáját, és méghozzá azzal, hogy volt egy ilyen, hát, na mindegy, beszéljük meg, szóval McLaren helycsere. Karesz, mondd el, hogy te hogy látod ezt az elmúlt két versenyt.
Nyári szünet után azért az ember egy kicsit megint elkezdett forma egészségben szenvedni, és ugye a holland nagydíja maga módján az elég érdekes volt, azzal együtt, hogy hát bizonyos értelemben papírforma született, amennyiben ugye McLaren győzelemről beszélünk. Ugye két dolog volt, amit te is kiemeltél, nagyjából így bő 10 nap távlatából nagyon többre nem is emlékszik szinte az ember, hát ami nagyon-nagyon ritkán látni manapság egy ilyen típusú motorhibát, ami hát régen a félmezőn kiszórta a versenyből, hogy egy te csak hátul a kocsiból valami elkezd fröcskölni, vagy szivárogni, vagy füstölögni, és hát pont szegény Norris sújtotta most ez az átok, és így módon tényleg nullázott. Hát a másik ugye meg az, hogy a két Ferrari elhullott, mind a kettő baleset következtében azért az is egy ritka esemény, ha majdnem, hogy szenzációszámba mehet a dolog, ugye Hamilton hát maga sikerült a falba tegye a kocsit, Leclerc-et pedig Kimi Antonelli intézte el, ami hát nem a legjobb előjáték volt Monzát tekintve, és hát Monzában meg gyakorlatilag azt kell mondani, hogy egy az egyben meglepett is az eredmény abban a tekintetben, hogy az a Verstappen, aki hát mindig ugye képes csodákra, de hát úgy tűnt az utóbbi jó néhány futamon keresztül, hogy még akkor is, hogyha ott van mondjuk az első sorban, tehát egyszerűen nem bírt ő sem a McLarenekkel, most meg a pont fordítva volt, tehát a McLarenek nem bírtak a Red Bull-al, tehát vagy megint találtak valami kis apróságot, ugye ott sokat beszéltek a jó befűrészelt hátsó szárnyról, ami Monzában ugye sokat számított a sebesség tekintetében, vagy hát megint a Verstappen faktor volt az, ami hozta ezt a győzelmet, mert tényleg teljesen meggyőző, és majdnem úgy sima volt olyan, mint a régi szép Red Bullos időkben, amikor nem volt ellene ellenszer. Hát az, hogy a dobogón pedig egyetlen Ferrari pilóta sem állt, ezúttal az hát a közönség számára nyilván szomorú volt, de hát ettől függetlenül azért még előzően ötték a célegyenest a verseny után, és ők amúgy jól érezték magukat, köszönték szépen. Hát igen, a McLarennek ez egy kis homokagépezetbe ez az egész olasz nagy egyrészt a... Hát nem is kicsi, igen.
Ez az.
Bár hát hogy mondjuk az ő pozíciójuk annyira van bebiztosítva. Most az, hogy ők nyerik a konstruktúri VB-t, az most már nagyon régóta nem is kérdés. Hát itt csapaton belül ugye ilyenkor jön mindig az, amikor egy istálló nagyon domináns, és mind a két pilótája képes megnyerni a VB címet, ezt a McLaren már azért egy párszor megtapasztalt a története során, hogy akkor előbb-utóbb fájdalmas döntéseket, vagy fájdalmas pillanatokat kell okozni saját maguknak, és a pilótáiknak is, amennyiben ugye, olyan főleg a pitvóról érkező utasításokkal kell rendszabályozni, vagy eldönteni adott esetben a verseny, illetve ebben innen fogva a VB sorsát, ami hát senkinek se egy öröm.
Ugye említettük ezt a Verstappen győzelmet, megint nem volt egy gyenge győzelem, tegyük hozzá. Az az érdekes egyébként számomra, hogy Max Verstappen ideig 3-szor nyert, és mind a 3-szor akkora győzelmet aratott, amit te is mondtál, hogy valóban az elmúlt évek erőviszonyát tükrözte vissza, és legfőképp az utolsó kettőt Imolában is, meg itt Monzában is annyira lehengerlő volt, mint a tényleg nem is lenne ez az óriási különbség a két csapat, illetőleg a két technika között. A másik, és akkor ezzel valahogy akkor azért evezzünk át már a McLarenre. Mennyivel más lett volna a dolog például, hogyha mondjuk Zandvoortban megint, ahogy haladtak ugye a biztos kettős győzelem felé, akkor most például arról beszélnénk, hogy a McLaren egy újabb rekordot állított föl. 1988-ban, illetőleg 89-ben fordult elő olyan, hogy Ginóban 4 kettős győzelmet tudtak aratni. Ha Zandvoortban nem esik ki ugye a Lando Norris, akkor most ugye beszélnénk arról, hogy ezt is megdöntötték, és akkor már 5 Ginóbeli győzelem állna a trófea listán. Hát sajnos nem ez történt, viszont helyette történt egy olyan helycsere, ami hát eléggé felkavaró, vagy nem is tudom, hogy milyen jelzőt találjak hozzá, mert szerintem ezt a McLarenen kívül, sőt megkockáztatom, szerintem saját maga a McLaren sem érti már, hogy miért tette azt, amit tett. Ugye a utolsó kiállásnál, ugye azt ugye nyilván mindenki tudja, hogy mindig az szokott lenni, hogy a csapatnál az előrébb lévő pilóta kapja mindig a jobb stratégiát. Na most itt ugye az volt a hivatalos magyarázat a McLaren részéről, hogy azért kellett a Piastrit előbb, mielőtt és ugye le is egyeztették előtte a Norrisszal, hogy azért kérték előbb a Piastrit erre a box kiállásra, mert azt gondolták, hogy esetlegesen majd akkor Charles Leclerc még megtámadhatja őket. Hát nyilván, ha a valóság talaján maradunk, nyilván akkor lett volna ez a pozíció veszélybe, hogyha tényleg valami olyan bakit követel a McLaren a box utcába, ami a Lando Norrisnál megtörtént, normál esetben pedig nem lett volna erre képes Charles Leclerc, hogy akármi csak meg is ijessze a McLarent, hiszen elmondta, hogy ebből az autóból mindig kitapossa a maximumot, és ebből most tényleg a legtöbb, amit ugye el tudott vele követni. Viszont, mint a Lando Norris azt mondta, hogy oké, rendben van, jöjjön, bejött ő is a boxba, és hát jött ez a box utcai hiba, és utána pedig rögtön, tényleg pikpak rászóltak Oscar Piastri, hogy figyelj, add át a helyedet, ugye nem felejted el, hogy tavaly Magyarországon mi történt, ugye akkor is egy ilyen, a taktikát próbálták jóvá tenni, kvázi, és hát sokat is veszekedtek, emlékezetes veszekedés volt ez Lando Norrisszal. Így van, de most viszont röviden tömören elmondták, hogy figyelj, ez van, akkor ez történt, akkor most történjen ez. Hát Oscar Piastri sokat nem ellenkezett, és megtörtént a helycsere, és akkor utána pedig hát befutottak ugye így 2-3-ba. Lando Norris megkapta a maga fújolását, teszem hozzá, hogy azért ez egy jó jel, tehát hogyha valaki kifújolnak manapság Monzában a dobogó tetején, az nem sokára vagy Ferrari pilóta lesz, vagy pedig világbajnok. Tehát azért ez nem rossz kilátás Lando Norris számára. Na de akkor beszéljünk erről az egész dologról, mert úgy önmagában a háttér, meg úgy minden, tehát azért van mit azért erről beszélni.
Hát ugye a két futam az tényleg ebből a szempontból kicsit hasonlít egymásra. Ugye azért azt ne felejtsük el, hogy Magyarországon tavaly a győzelemért ment ez az egész Herce utca. Itt pedig a második, harmadik helyről beszélünk. Ugye ez pontban is nagyon nagy különbséget jelent. Én szerintem a Piastri ezért is nem feszeskedett olyan rettenetesen sokat, hiszen ugye 3 pontról beszélünk mindössze, míg mondjuk egy győzelem és egy második hely esetében azért ez egy eléggé markáns 7 pontos különbség. Tehát sokkal nagyobb a tét ebből a szempontból. Hát igen, tehát ez egy fura dolog, mert egy Forma 1-es versenynek a box kiállás, meg a taktika, hát ugyanúgy része, mint a motorhiba. Tehát igaz, hogy ezt, mint látjuk, ugye valamilyen szinten orvosolni lehet egy motorhibát, meg nem, de hát ilyen alapon ugye mondhatták volna a Piastrinak Monzába, hogy figyelj ide, Lando Norrisnak szétdurant a motorja, akkor te most álljál ki, hogy is akkor így lesz igazságos. Hogy akkor te se érjél célba, és igen. Már hát mi szerint mind a két pilótákat szeretjük, és együtt sírunk, együtt nevetünk, hát most akkor így jártunk.
Mindkettő abszurd. Tehát az elgondolás, amit mondtál, tehát hogyha ennyire polkorrektek akarunk lenni, akkor igen, álljál te is ki. Meg nyilván, ami történt, az is rettenetesen abszurd.
Igen, és hát ugye ez mind nyilván összehasonlíthatatlanak a különböző Forma 1-es korszakok, de ez pont egy kicsit annak a vadhajtása, hogy ugye folyamatosan végig dumálják a versenyt a mérnökökkel, csapatvezetőkkel, és mindenről lehet vélemény. Ugye azért ez egy néhány évtizeddel ezelőtt, ugye ez nem volt, akkor ment a verseny, ahogy lezajlott, legfeljebb a táblákról a box utcában Box utcáról tudták informálni a pilótákat arról, hogy mekkora előnyük, hátrányuk van. Tehát itt úgy ki tudják beszélni az egész szituációt, mint hogyha egy kibeszélő showba lennének, és közben ugye 350-nél nyargalásznak fel alá, és az adrenalin szint is azért az egekben van. De azt kell mondjam, ebből a szempontból most a Piastri teljesen profi módon viselkedett. És lehet, hogy még ő is gondolta arra egyébként, hogy hát tényleg azért egy jó csomó pontot nyert ő az a Hollandiában, hogy a Norris kiesett, ebben a tekintetben nem fájt neki olyan borzasztóan ez a 3 pontos különbség, mert még így is nagyon vezet. Hát ezt meg a McLarennek saját magának kell ugye csapaton belül majd walkingba megtárgyalnia mindenkivel, már tényleg a két pilótával, hogy ezeket a szituációkat hogyan kell aztán normálisan a helyére tenni, meg kommunikálni. Ugye most erről a papajra szabályról érdekes módon már rég hallottunk, ugye ez volt egy ilyen sztoria tavalyi évből, amin aztán rengeteget köszörült el nyelvét a szaksajtó, meg a szurkolóknak a serege. Ezt most elhagyták, de hát minimum azt lehet mondani, hogy ugye, amit itt most szálazgatunk egy-két perce, hogy ez egy nagyon furcsa megoldás volt, illetve hát nagyon sokan azon a véleményen vannak, hogy a McLaren sokkal jobban szeretne egy angol világbajnokot, mint egy nem angolt, hogy ilyen finoman fogalmazzak.
Hát, és lehet, hogy Conteo. Na mindegy.
Ez lehet, persze, de hát akár még az is benne lehet. Ugye azért a McLaren ez egy nagyon-nagyon hagyományosan angol csapatnak számít, noha ugye az alapítója új-zélandi, a jelenlegi CEO pedig azért mégiscsak egy amerikai. Tehát ebből a szempontból nem feltétlenül áll meg ez a sztori, hogy angol csapat.
És bocsánat, hogy szabadalok, és egyébként maga a csapat egyébként az pedig bahraini kezekben van. Na mindegy.
Ja, hát most arról nem is beszélve már, hogy igen, ki mindenki lehet ott a háttérben, hiszen még a tágos tulajdonos csoport korábban még ugye, hát Ron Dennis tette ilyen nagy angol csapattá a McLarent, ugye előtte is egy amerikai, ugye a McLaren halála után Teddy Mayer nevezetű amerikai úriember vezette az istállót, tehát ebből a szempontból tényleg nem lehet egy az egybe kijelenteni a McLarenről, hogy ez az angol csapat, hogyha mondjuk a Williams-et nézzük, vagy korábban a Tyrrellt, meg ezeket, hát azok tényleg angol csapatok voltak, ugye. De ez a, hogy hívják, összeesküvés elmélet, igen, hogy miért pont a Norris favorizálnák, ha egyáltalán erről komolyan beszélhetünk, akkor szerintem legfeljebb az lehet mögötte, hogy Lando Norris 2019 óta a csapat tagja, végig csinálta azokat a baromi nehéz éveket, amikre még azért mindannyian emlékszünk. Míg Piastri ugye hát voltak éppen fölült már egy olyan vonatra, ami egész szépen száguldott a VB cím felé, és ebből a szempontból neki nem kellett végig küzdenie, végig szenvednie azokat a versenyeket és esztendőket, amiket a Norris pedig megtett.
Hát figyelj, itt ezek, amit így mondták közben, nekem azok a gondolatok jutottak az eszembe, hogy papaja szabályok. Azt tudjuk már, hogy a papaja szabályok taktikailag ezek hogy vannak. Nem a kedvezményezett jött be elsőként, de viszont te ebből nem tudtál profitálni, rosszul jártál, akkor viszont cseréljük vissza az egész dolgot. Ez most már világos, tehát ezt már tudjuk, értjük. Azt is tudjuk, értjük, hogy nem ütjük ki a másikat, ugye erre Oscar Piastrira már kétszer ráütöttek a csőrére, hogy akkor na fiam, eddig és nem tovább. De miért alkalmazzák a papaja szabályokat, és itt kettő pontot, alpontot szeretnék kihozni. Egy, az egész hétvégén a Lando Norris tulajdonképpen jobban és gyorsabb volt, mint az Oscar Piastri. Esélye nem volt a Piastrinak arra, hogy megelőzze őt. 6 másodperc volt talán a legnagyobb különbség, és amikor jött ez a fordított kiállás, akkor volt talán azt hiszem 3,5. Valamennyit bukott vele nyilván ugye a Norris, mert ugye 1,9 volt a kiállása a Piastrinak, itt meg volt talán, tehát 4 másodperc differencia volt nagyjából a két kiállás között. Le tudta volna dolgozni szerintem ezt a Norris gond nélkül, és az a kérdés, és itt jön akkor a másik fele, hogy most ezt a papaja szabályt azért alkalmazzák, hogy oké, rendben van, nem úgy sikerült, ahogy kellett volna, ezzel viszont egyébként az, hogy egy ember bakizik, kiveszik ugye nyilván a kiszámíthatatlanság varázsát, fogalmazzunk így, de még nyitok egy záróját, akkor ezek után majd a Piastri-ben, vagy a Piastri-nál a kiállásnál, majd ott is direkt hibázni fognak, hogy akkor majd úgyis visszaadják a pozíciót. Tehát ez már eleve már ilyen abszurd és nonsense ez a dolog. Szóval, vagy azért akarták ezt az egészet megcsinálni, és ilyen bután megcsinálni, hogy esetlegesen, ha most a két pilóta megint csatába bocsátkozik egymással, ne legyen belőle egy dupla kiesés, akár?
Hát ez mind benne lehet, persze, mert azért nem nagyon lehet ugye mindent előre tudni, és hát azért egy csomó olyan emlékünk van a közelmúltból, hogy egy versenynek a legutolsó köréig és annak a legvégéig tart a futam, tehát tényleg sok minden történhet, emlékezzünk csak a 21-es Abu Dhabira és Latifi ütészkedésére, hogy hát igen, próbálják a lehető legsimábbá simogatni a két pilótának a versenyét, azzal együtt, hogy nyilván még ilyenre is lehet gondolni, hogy mi van akkor, ha Verstappen valami miatt kiesik, és akkor már is a győzelemről szól a történet. Tehát lehet, hogy olyan gondolatok, és ugye mindig halljuk, hogy hát nem mindig, csak néha-néha bejátszák, hogy A terv, B terv, Isten tudja milyen terv, hogy ezeket azért nem mindenről vagyunk informálva, hogy a csapat és a két pilóta hogyan rak össze előzetesen egy 53 körös olasz versenyt, és ahhoz képest, ami történik, hogyan variálja aztán a szenáriót, és hogy például az ilyen szituációkra gondolnak előre, csak hát a verseny hevében mondjuk a pilóták, amikor aztán tényleg abban a szituba kerülnek, hogy át kell adni egy helyet, vagy előreengedni a csapattársat kényszerűen, akkor az nyilván senkinek nem esik jól.
Lerágtuk ezt a csontot, már eléggé körbejártuk, tehát nem mondom el harmadjára ugyanazt, amit kétszer elmondtam, de még maradva egy kicsit a McLarennél, nem ez volt az egyetlen olyan csapatutasítás itt a közelmúltban, közel-távolmúltban, ami valóban ilyen értetlenkedésre adta az embernek a fejét, nem értette, hogy ezt miért tették, és talán ebből a leghíresebb, az 1990-es herezi szezonzáró, ugye, amikor egy kiki meccset vívott Schumacher, illetőleg Villeneuve, megtörtént az a híres ütközés, Schumacher kiesett, Villeneuve világbajnok lett, de a mögötte száguldó két McLarent meg inkább a megbízhatóság miatt inkább elengedte a Villeneuve, és ugye akkor a Coulthard ment az első helyen, aki már abban az évben, azt hiszem talán már kettő futamot, ha már...
Kettőt nyert, kettőt, ugye megnyerte az Ausztráliát és a Monzát.
Így van. És hát szvágodott a harmadik győzelme felé, miközben mögötte nem messze leszakadva jött Mika Häkkinen, aki viszont már nagyon-nagyon szeretett volna nyerni, és többször az érről esett ki motorhibáját.
Igen, de rengeteg futamot elvesztett. Pontosan. A Luxemburgit, az osztrákot, és meg nem tudom mit, tehát ő nagyon gyors volt már akkor, pólokból indulva, csak tényleg mindig kibabrált vele a technika ördöge.
És akkor jöttek ezek ugye az utolsó körök, és akkor rászóltak David Coulthardnak, na figyelj, akkor engedd már előre, légy szíves, a csapattársadat, és akkor hadd nyerjen már őt. Ha párhuzamot kell vonnom igazából az első győzelmek között, tehát Mika Häkkinennek is ugyanannyira ilyen felemás érzése tekint vissza az ember az első győzelmére, mint hogy Oscar Piastrinak is, hát ugye akkor ugye Häkkinent ugye előrengették, hát ugye itt megment a veszekedés, hogy akkor hadd menjen előre, azt nyerjen, hát majd a második az majd jobban esett neki. És hát a második pedig pont a következő év szezonnyitóján, pedig 98-ban Melbourne-ben volt, ahol ugye az volt a akkor még ugye nem volt papaja színű a McLaren, de ugye az volt a megegyezés az ezüstszínű szabályok, ugye a Zirbelfáj szabályok, akkor ugye arról szóltak, hogy aki az első kanyarban elsőként fordul, az nyeri a versenyt. 1-2-ről indult a McLaren, hasonló domináns autóval, mint most az idén, csak akkor jóval megbízhatlanabb volt, és ugye szépen Mika Häkkinen haladt az élen, szakadt a David Coulthardtól, majd pedig kapott egy hibás box kiállás jelzést, ő bejött a boxba, átgurult a box utcán, és
kapott egy áthajtásos büntetést
a saját csapatától. Így, pontosan így van. És ez van a áthajtásos büntetés után ugye visszacserélték a pozíciókat. David Coulthard azt hiszem később azt mondta, hogy azért ez is rendesen rányomta az ő karrierére a bélyegét. mindegy, ez az ő nézőpontja, de ettől függetlenül én azt gondolom, hogy ez a kettő is azért rendkívül meghatározó volt így a McLaren csapatutasításait illetően.
Én szerintem ráadásul az első az egy kicsit nagyobb pofon volt, mert itt tényleg még meg lehetett magyarázni Melbourne-ben, hogy elszúrta a csapat. Persze, hogyha valakit egyszer pluszba kihívnak, jó, hogy hátra esik, és az aztán végképp nem a Häkkinen hibája volt, de ugye a herezi, amikor egy az egyben megkérik, hogy ott mész az élen, hát add már oda a győzelmedet a csapattársadnak, hadd nyerjen már ő is egyet. Ugye ilyen aztán később volt, ugye, amikor Rubens Barrichellót megkérték 2002-es osztrák nagydíjon, hogy engedje előre Schumachert nyerni, aki amúgy utcahosszal vezette a világbajnokságot, és hát minden tekintetben fölötte állt szegény Bori Csajlónak, de pont ezen a versenyen úgy jött ki a lépés, hogy a brazilnak nagyon gyorsan hajtotta a kocsit, jobb helyről indult, mint Schumacher, és egyszerűen megmondták neki, hogy te vagy a második számú pilóta, kedi csókolom, tessék szépen átadni az első helyet, és aztán nagyon látványosan a legutolsó kör legvégén lelassított, és úgy hagyta elsuhadni maga mellett a Schumachert, amiből hát hatalmas botrány lett. Itt most azért ilyen nagyobb botrányok ebből nincsenek, mert valahogy úgy vannak vele szerintem egy kicsit az emberek, hogy a McLaren úgyis mindent visz idén, aztán, hogy hogyan játsszák le egymás között ezeket a apró kis köröket, meg meccseket, hát az úgyis eldöntik majd a csapaton belül, de hát tényleg, ahogy mondtad a legelején, hogy ezek olyan rossz szájízt hagynak mégis az emberben.
Zárjuk le ezt a témát, mert azért én még szeretnék beszélni arról, hogy ugye itt Monzában mostanában az elmúlt években a Ferrari mindig szeret egy különleges megjelenéssel debütálni a hazai verseny, és ezzel kedveskedni a tifóziknak, és az idén pedig ez az volt, hogy az 1975-ös világbajnoki évet, Niki Laudának a világbajnoki évét szerettek volna egy visszaemlékezést csinálni, kerek centenárium évforduló, 50 év, azért az nem rossz, és akkor ugye nagyjából hasonló festésre hajazott az autó, mint ahogy az akkor volt, de azért ez az 50 év az azért egyes sok idő. Másrészt ott is egy hosszú szériát tört meg Niki Lauda azzal a győzelemmel, meg hát nyilván az mindenki számára emlékezetes, azt hiszem talán Montezemolónak is ez volt az első világbajnoki győzelme, illetőleg Niki Laudának is. Mutasd be nekem, légy szíves, azt az évet, illetőleg azt a korszakot, hogy mit zárt le, mit nyitott meg, mi történt igazából akkoriban, és milyen volt maga a Forma 1 akkor?
Hát ugye az nem egy nagy mondás, hogy minden más volt, mint ma, de ugyanakkor Forma 1-es futamokat rendeztek, amiknek a sorozat végén ugye világbajnokot avattak. 1964-re kell visszaugrani, amikor a Ferrari John Surtees-szel, ez egy angol bajnok volt, megnyerte a világbajnoki címet, majd rettenetes hosszú szenvedés kezdődött, ott is voltak olyan évek, amikor egyetlen futamot se nyertek, 1969-ben, 1970-ben volt egy kicsivel jobb évük, akkor Jacques X nevű belga pilótájuk hosszan csatába állt az osztrák Johann Rintel, aki aztán pont Monzában meghalt, és X nem tudta végül is a pontversenyben megelőzni, de nagyon gyenge év volt, 71, 72, 73-ban megint nem nyertek egyetlen futamot se, és hát ez ugye rettentő nagy malőr volt, meg kínos is volt, és akkor Enzo Ferrari tett egy nagy elhatározást, hogy megszünteti az összes Forma 1-en kívüli versenytevékenységet, sportkocsi világbajnokság, bármi egyéb, minden anyagi és szellemi erőt a Forma 1-es csapatra koncentrálnak, plusz megújította a pilóta párosukat. Visszahozta a korábban már Ferrari-nál versenyző, már akkor veteránnak számító Claire Hazzonit, és részben az ő tanácsára, illetve azok alapján, amit a 73-as monakói nagydíjon látott egy fiatal osztráktól, Niki Laudától, úgy döntött, hogy akkor bevállal egy ilyen fiatal ígéretet, ez volt tehát Lauda, aki 74-re megérkezett a Ferrarihoz, és ugye amiről már aztán később híres lett a hihetetlenül konzekvens autófejlesztésről és a tesztelések iránti elhivatottságáról, az az első pillanattól kezdve jelentkezett, és valahogy volt egy, azon kívül baromi gyors volt ő fiatalon, volt egy hihetetlen érzéke az autófejlesztéshez, a beállításoknak a egyrészt kitalálásához, meg elmagyarázásához, úgyhogy ő ebben nagyon jó volt, de 74-ben még azért tényleg ifjú is volt, egy kicsit hebehúrgya, több olyan balesete volt, ami elkerülhető lett volna, de hát 15 futam volt 74-ben, és ő 9-szer indult a pole positionből, de mindössze 2-szer nyert. Tehát ugye ez pontosan azt mutatja, milyen egy fiatal versenyző tud lenni, hogy a gyorsaság meg az elszántság az nagyon ott van, de hát még ugye nem ismeri az egésznek a csinyát. Bínyát, pehje is volt egy-egy futamon, defektet is kapott vezető pozícióban. Mindent összevetve simán megnyerhette volna a 74-es VB-t egy kisebb szerencsével, meg egy kisebb hidegvérrel, de ez a tanuló év kellett ahhoz, hogy ő 75-ben már nagyon jó legyen, és 75-ben gyakorlatilag egyedülálló favoritként 5 győzelemmel simán megnyerte a világbajnoki címet, úgyhogy hát hogy a Ferrari számára a legcsodálatosabb szenárió, hogyha egy megnyeri valamelyik pilótája az olasz nagydíjat, és ha még pontot húzzák be a VB címet is, hát annál ugye nincs nagyon mennyország, és ez történt 75. szeptember 7-én, pont napra pontosan 50 évvel az idei verseny előtt, hogy Laudának ezt a futamot még meg se kellett nyernie, mert egy kicsit ő is biztonságra ment, maga elé engedte a csapattársát, a Regazzoni plusz még Fittipaldi második volt, őnek elég volt a harmadik helyen célba érni, hogy meglegyen a WBC-m, és hát ugye megvannak ezek a régi felvételek, amikor még a mostani körülményekhez képest elképesztő jelenetek zajlanak, hogy ott ugrál kinn a fél Ferrari csapata a célegyenesre, Montezemolo magasba, tárt karokkal várja a győztest, a új világbajnokot, és hát tényleg ez 11 év után egy akkora megkönnyebbülés és akkora siker volt a Ferrari részére, amilyet aztán később is kénytelenek voltak ugye, megismételni, vagy volt benne részük, amikor ugye Jody Scheckter 79-es VB címe után egészen 2000-ig kellett várni Schumacher első sikeréig, az még 21 év volt, tehát még rettenetesebben hosszú idő, és hát ugye most is közeledünk ehhez a típusú rekordhoz, mert ugye néha mindig látok ilyen mémeket, hogy Kimi Räikkönen valahol szúnyókával valamit csinál, de hogy még mindig ő a Ferrari utolsó világbajnoka, és ez tényleg így van, tehát az meg ugye 18 éve volt, és ugye vannak ezek a mondások, hogy a Ferrari idén is majd jövőre lesz világbajnok. Hát ugye ezt most idén már bőven elmondhatjuk, hiszen ez a néhány verseny után kiderült, hogy ebben az évben tényleg annak kell örülni, ha néhány dobogós helyezés összejön, ami mondjuk Lewis Hamiltonnak még mindig nem sikerült, most a kínai sprintet felejtsük el, de hát ugye Charles Leclerc is azért inkább ritkábban van ott a dobogón, mint hogy ott lenne, és hát a győzelem talán Monakót leszámítva, ahol ugye eleve második lett, hát egyáltalán is csak karnyújtásnyi közelségbe se került hozzájuk sohasem. És hát nyilván egy ilyen szituációban különösen jót tesz a Ferrari szurkolók lelkének, ha visszaemlékezhetnek a régi szép időkre, a dicső múltra, és azért Lauda, valljuk meg, későbbi tevékenysége folytán nem csak a Ferrari-val, hanem aztán a McLaren-nel, meg a legutoljára ugye a Mercedes-szel tartott időszakokon keresztül, hát olyan figurájává nőtte ki magát a Forma 1-nek, hogy mindenki szívesen emlékezik rá, nem csak a Ferrari rajongók.
Ugye ezt tudjuk, hogy most nem igazán a legacélosabb autóval rendelkezik a Ferrari. Ugye, hát Charles Leclerc is, ahogy mondtam, elmondta, hogy az olasz nagy, egyszerűen ennyi volt benne, tehát nem volt benne egy...
Egyen, pedig kitaposta a lelkét.
Kitaposta a belét annak az autónak, így van. És ugye mondtad, hogy akkor is egy viszonylag hosszú győzelem, vagy világbajnoki inséges időszakot tört meg Lauda, hát most meg aztán ez még nagy hosszabb lesz, de hát nyilván előbb-utóbb úgy is minden megváltozik, tehát ennek a sorozatnak is egyszer vége fog szakadni. De ott akkor milyen voltak a körülmények?
Hát a Ferrari-nál kifejezetten jók lettek volna a körülmények, hiszen 72-ben fölépítették a Fiorano-i tesztpályát. Ez egy olyan luxus volt, ugye ez a Fiatnak volt köszönhető, ugye 69-ben olyan helyzetbe került már akkor az istálló, hogy Enzo Ferrari kénytelen volt a csapat felét átadni az Agnelli családnak, illetve a Fiat koncernek, de ez azt jelentette, hogy tényleg lett pénz dögivel. Fölépítettek ott ugye Maranellónak a szomszédságában a másik falu, ami össze van már nőve azóta, ezt a Fiorano-i tesztpályát, és hát mindenki, aki arra járt akkoriban, meg hát azóta is mindig azon csodálkoznak, hogy ilyen háttér és ilyen anyagi lehetőségek mellett, hogy nem a Ferrari nyer minden versenyt, mondta ezt a Lauda is, mikor legelőször ott járt, ugye akkor ráadásul Vadi új volt ez a pálya, hiszen 73 végén csatlakozott a csapathoz. De hát, hogy kellett egy-két év, ugye most is azért láttuk, hogy honnan tudott mondjuk egy McLaren föl kapaszkodni a csúcsra, és hogy az hosszú-hosszú szezonoknak a gyümölcse, teljes új struktúra, új mérnökök, új hozzáállás, és nyilván egy csomó új beruházás is kell hozzá, amiről kevesebb szó esik, hogy mi minden épül. Hát ezt most főleg az Aston Martin kapcsán lehet hallani, hogy ugye micsoda pénzeket áldozott Lawrence Stroll ahhoz, hogy a Adrian Newey érkezésére ugye meglegyenek a feltételek ahhoz, hogy világbajnoki autót építsenek. És hát 70-es években azért ugye ez egy kicsit még sufnip szinten zajlott, de ettől függetlenül azért már akkor is kellettek hozzá a brilliáns mérnökök, ugye volt egy Mauro Forghieri nevű főtervezőjük, plusz őnekik is ki kellett alakítani ugye az üzemanyaggyártó cégekkel, akkor pont váltottak a Shell-ről, érdekes módon akkor váltottak át a Jeep-ra. A Firestone gumikról akkor váltottak át Goodyear gumikra. És azért ugye később kezdtek el arról beszélni, hogy a csomag, a package, hogy annak kell tökéletesnek lennie, de ez azért érvényes volt már akkor is. Tehát, hogy az autó, hogy az milyen gumi van, milyen benzinnel megy, milyen részben még nagyon kezdetleges, de mégiscsak szükséges elektronikai berendezés, a Magneti Marelli, a Bosch, a nem tudom én micsoda. Tehát ugye szép lassan össze kellett pakolászni, és ehhez kellett ugye egy ilyen jó érzékű, jó technikai érzékű pilóta, mint a Lauda, plusz a gyorsaság, hogy azért ezt az autót el kellett kergetni a teljesítő képességének a határáig, sokszor ugye azon túl is, ugye ez az, amit aztán később megtanult, és nagyon szépen ugye 77-es világbajnoki címe már úgy jött, hogy mindössze 3 futamot nyert a 17-ből, de olyan ügyesen terelgette haza a második, harmadik helyeken a kocsit, hogy abból aztán már összejött a második VB címe a Ferrari-nál. Úgyhogy ezt tudom erre mondani, hogy nehéz volt a Ferrari-nak is fölállni, kellett hozzá ez a 74-es év mindenképpen, de aztán őnekik is ez egy nagy sikersorozat volt, mert ugye 76-ban Lauda csak a baleset miatt vesztette el a VB címet, tehát azt is simán hozta volna, 77-be ugye megint bajnok lett, 78-ban jött a szárnyas Lotus, azokkal nehezen bírtak volna, de 79-ben a Jody Scheckter-Gilles Villeneuve páros megint kettős Ferrari győzelmet aratott a VB-ben, tehát az is igaz, hogy ugye a hosszú, szomorú és sikertelen esztendők is sokáig tartanak, de hogyha egyszer elér egy csapat a csúcsra, azért az kitart egy ideig. Itt láthattuk ugye a Vettel 4 VB címét, a Mercedes dicsőségét, a Verstappen 4 zsinórban elért VB címét, és ugye most tartunk a második McLarennél zsinórban, és ki tudja, hogy ez meddig fog hatni, bár ugye a jövő évben ugye teljesen új szabályrendszer következik, ez lehet, hogy fölkavarja az állóvizet egy kicsit.
Váltsunk témát, és bajban vagyok, segíts nekem kérlek. Harmadik témának két variációt írtam föl. A verzió. Beszéljünk egy kicsikét azért továbbra is a fiatalokról, mert azért nagyon-nagyon szépet gurítottak a közé ők is. Itt az elmúlt két versenyen. Isaac Hadjar ugye fölállt a dobogóra, nagy gratula neki. és hát mondjuk a Monzával nem igazán úgy sikerült a dolog, ahogy kellett volna, de hogyha azt veszem, hogyha valaki a Box utcából elindul, és a 10. helyen célba ér, akkor azt szerintem legalább akkora nagy hőst tett, mint azzal az autóval fölállni a 3. helyre. Aztán Gabriele Bortoleto ismét nagyon kitett magáért, nagyon-nagyon jót ment, hát viszont Kimi Antonelli továbbra is nem jön az az üstökös szerű robbanás, mint amire Toto Wolff várt, és már egyébként most egy nyilvános kritikát is intézett most már, hogy azért jó lenne, hogyha jönnének a számok, pontszámok, mert eddig nem jönnek be így a dolgok, és hát ugye ott van még Lawson is, ő sem volt gyenge, például Oliver Berman, bár nem szerint.
Berman is jó.
Tehát itt vannak a fiatalok, tehát egyrészt a fiatalok vannak, itt ez az A variáció. A B variáció az pedig az, hogy Carlos Sainz az elmúlt két versenyen kétszer kapott olyan büntetést, amit szerintem mind a mai napig a stewardokon kívül senki ezen a kerekföldön nem ért. És bár a Zandvoorti büntetése ellen most fellebezést nyújtott be a Williams csapat, és ezt 12-én pénteken fogják majd tárgyalni, és nyilván akkor állnak, viszont egy olyan új és releváns információt kell, bizonyítékot kell prezentálni a Williamsnek, amivel egyáltalán tényleg ezzel érdemben tudjanak bármit is változtatni az eredményeken, de most már Carlos Sainz is eléggé nyilván, tehát nyomatékosan jelezte azt, hogy amit már mi is már többször átbeszéltünk rengetegszer, hogy bizony-bizony jó lenne, hogyha itt most már tényleg állandó stewardok lennének, mert most nem, ugyanaz, mint a fociban, tehát az egyik bíró engedi ezt, a másik bíró pedig engedi, szankcionálja azt. Úgyhogy ráthagyom a választást, hogy akkor melyik legyen, A a fiatalok, vagy pedig B a stewardok.
Hát szerintem a stewardokról annyit beszéltünk már, és igazából nem lehet zöldágra vergődni, de mert még akkor is, hogyha állandó stewardok vannak, akkor is emberi döntések, amik mindig vitathat. Már amíg egy stopperórával kell megküzdeni, ott ugye az nem nagyon hazudik, mert vagy egy perc, 9 másodperc alatt megteszed a kört, és akkor pólba vagy, ha lassabb vagy, akkor nem vagy pólba. Itt meg, hogyha elkezd 3-4 ember azon tanakodni, hogy te hogyan vetted be a kanyart, és hogy most előrébb voltál, hátrébb voltál, lökteden, ő lökött téged, ez egy végtelen dolog. Mert nagyon sokszor tényleg nem egyértelmű, vagy tényleg egy kameraállástól függ, vagy tényleg csak a annak az embernek a hozzáállásától, akár a pilóta irányába, vagy csak ballábbal kelt föl, vagy ki tudja, mi a baja. De hát ugye ezeket nem fogjuk sohasem 100%-os biztonsággal eldönteni tudni. Míg hát a fiatalok meg ugye hozzák az eredményeket, és elképesztő, hogy tényleg egy kis fejlesztés, ugye a Sauber, amelyik abszolút sereghajtó volt az év elején, ugye ott is elkezdtek működni azok a dolgok, amik a Red Bulltól érkezett főember révén várhatóak is voltak, és hogy hát ott volt ugye a Hülkenberg dobogója is, plusz a Bortoleto is, hát egyre jobban teljesít. Meg Ajar is, ugye most voltak ilyen mondások a jó eredménye után, hogy Verstappennek hát kéne ülnie a Racing Bullsba, mert azzal simán verni a McLareneket, ami egy érdekes kísérlet lenne, azért nem vagyok benne biztos, hogy ez így lenne, de
erre bosszul maradt a Red Bull, és megnyert a Monzát, igen. Parancsolj, kérlek.
Igen. Hát csak annyi, hogy hát tényleg ilyen rég volt, hogy mondjuk a Racing Bullok is viszonylag jól működnek, és stabilan hozzák a pontokat, és hát tényleg itt van ez a két pilóta, ugye a Lawson egy kicsit ugye el lett nánspángolva az év elején azzal, hogy hát kirakták a szűrét a nagy csapattól, de láthatólag túltette magát rajta, és egész jól musikál most szintén. Hát nyilván, hogy ezekből a legényekből lesznek a jövő sztárjai, hogy mikor és milyen körülmények között, azt egyelőre nem tudjuk, de ez jó, hogy ilyen sok fiatal van, és láthatólag ugye inkább a tehetségesebb jövőben nyúltak most bele a csapatok, mert azért utóbbi években voltak olyanok, hogy hoztak, ugye volt egy-két olyan pilótánk, akik inkább megmosolyogni való teljesítmény nyújtottak, amennyiben még emlékszünk egyáltalán nevükre, hogy Logan Sargent, meg Nick DeVries, meg még egy pár szegény, akik lehet, hogy amúgy abszolút tehetségesek, csak valahogy egyszerűen nem voltak még alkalmasak a Forma 1-re, meg nem olyan csapatba kerültek persze, ahol teljesítményt lehetett volna felmutatni. Visszatérve még ugye a Kimi Antonellire, hát ugye ez Toto Wolff személyes ambíciója volt, hogy ő megmutassa a világnak, hogy ő is tud egy Verstappen-szerű jelenséget produkálni a Forma 1 számára. És hát most ez úgy tűnik, hogy azért ez egy az egyben nem jött össze. Ez az ismétlés még várat magára. Pedig hát ha visszagondolunk rá a 16-os Red Bull, amiben Verstappen ugye beült a Toro Rosso-ból, az se volt egy világverő autó. De hát ugye rögtön megnyerte vele a spanyol nagydíjat, még ha nagy bázlia volt, hiszen a két Mercedes ugye az első kanyarba összeütközött. De hát ugye Kimi Antonelli azért messze van attól, hogy versenyeket nyerjen, vagy akár csak a közelébe is legyen annak. És hát oké, hogy ugye maga Verstappen is azt mondta, hogy az első éved a Forma 1-ben arra való, hogy hibázzál, és azokból a hibákból tanuljál. De hát azért mégse ilyen egyszerű a képlet. Tehát azért nem azért szerződtették, hogy hibázzál és tanuljál belőle, hanem gyűjtögesd a pontokat, és hát lehetőleg minél előrébb végezz a versenybe. Hát az már más kérdés, hogy ez a Mercedes az idei se, ugye az a rettenetesen erős. Tehát hogyha a McLarenek mögött nézzük a sorrendet, akkor biztos, hogy ugye a Red Bull a következő, legalábbis az, amelyikben Verstappen ül, és hát lehet, hogy akkor a Ferrari és a Mercedes közül, talán a Mercedes egy hajszállal azért gyorsabb és megbízhatóbb, de arra meg ugye ott van Russell, aki már nagy tapasztalt rókának számít, hogy hát szállítsa azt az eredményt, ami tényleg kihozható egy ilyen autóból, de hát ott is csak arról van szó, hogy egyszer-egyszer elcsíp egy harmadik helyet, de többnyire negyedik, ötödik, hatodik helyen ér célba, tehát ehhez képest ugye, ha meg innen nézzük az Antonelli teljesítménye, nem annyira rossz, csak hát ez a sok hiba, meg ütközés, ugye már kiütötte egyszer Verstappen, Spielbergbe most elintézte Leclerc Zandvoortba, plusz még saját versenyét is jó néhányszor tönkretette, tehát ezek azért úgy valóban, ahogy megyünk előre a bajnokságba, és már 16. vagy 7. futamnál tartunk, azért ez több a jobból, vagy sok a rosszból, inkább úgy mondom.
És pláne annak a fényében furcsa ez a kritika, amikor egy pár verseny előzött meg azt mondta Toto Wolff, hogy figyelj, nyugodtan törje zúzzál, ez a tanulóévet csináljad. Igen, viszont ugye a másik fele, parancsolj!
Hát csak ugye egyrészt ez egy elég költséges,
ez egy oktatási, egy sport, igen.
Oktatási módszer, azért ilyenkor ugye dollár vagy euró tízezrek, százezrek mennek a kukába, és hát nem biztos, hogy ugye ez a legjobb módja azért a tanulásnak.
Igen, de ugye a másik fele az, hogy ugye azért, ha régebben beugortak fiatal pilóták, azért nekik ugye volt felkészülési időszakuk. Most persze, aktív pilótákat nézett, tehát azért Fernando Alonso is éveket tesztelt, és kis csapatnál kezdte, és aztán úgy került át a Renaulthoz, de ott is utána megint kis padra került, és utána úgy lett beépítve ugye a csapatba.
Persze,
tehát most erre sajnos nincsen lehetőségük a pilótáknak, hogy felkészüljenek, és itt tényleg itt az az egyetlen egy kérdés, hogy valóban te tényleg kihaláztad-e tényleg az aranyhalat, mint hogy például a Red Bullnak sikerült Max Verstappent, és igen, abszolút adom, hogy akkor most a Toto Wolff is valami hasonlót akart villantani, hogy én is előzelek egy kis fiatal zöldfülűt. Egyből beültetem a Forma 1-es autóba, és nekem is sikerülni fog, nem igazán sikerült, de például lehet az a vége is, hogy mondjuk hagyja őt például fejlődni tovább és tovább, hogy gyűjtse a tapasztalatokat, bár hozzáteszem, Forma 2-ben nem villantott akkor át mondjuk a Antonelli, hogy akkor ebből egyből magától értetődő legyen az, hogy a Forma 1-ben is akkor valami hatalmasat villant, mert például láttunk olyan versenyzőt is, aki a Forma 2-ben iszonyatosan jót ment, és aztán bekerült a Forma 1-be, és iszonyatosan lehangoló volt látni azt, hogy nem jönnek azok az eredmények, mint amit az előzetes várakozásokhoz hozzáfűztél, és ez az utolsó emlékeim szerint a Stoffel van Dorn volt ez az ember, akit nagyon vártunk, hogy jöjjön, és majd ő tuti elkeni a Alonso száját, és hát rohadtul nem úgy sikerült, és hát ki is került a Forma 1-ből. Tehát Kimi Antonellinél is most ugye ez nehéz megítélni, és ugye azt se felejtsük el, hogy ez egy olyan világban élünk, hogy annyira felgyorsult a világunk. Egyrészt nincsen lehetőségük felkészülni, ami már eleve nonsense, tehát mondjam, jövőre majd lesz majd 3x3 napjuk, tehát azt hiszem, hogy 3x5, ja, nem is tudom mennyit, az is eleve már nonsense, tehát az idén meg volt 3 nap felkészülni, abból csak másfél jutott neked. Tehát így nem tudsz így mit csinálni.
Igen.
Így és ráadásul egy ilyen média figyelem mellett, egy ilyen felgyorsult világban, ahol tényleg az elvárások iszonyatosan nagyok, így azért egyrészt megértem, hogy szegényként óriási nyomás alatt van, és nyilván nem, ezért is szólt ez a üzenet szerintem neki, hogy jó van, figyelj, törje Zúzá barátom, be fog ez jönni, de viszont ezek után viszont egy ilyen kritikát megfogalmazni, úgy, hogy ráadásul azért csak összekapart szegényként azért két pontot most azért Olaszországba, hát az ez eléggé érdekes dolog, viszont nagyon-nagyon jó keretbe foglaltad, mert két pontot dobtam föl, mind a kettőt gyönyörűen össze tudtad foglalni. Én egyetlen egy dologgal szeretném kiegészíteni. Tényleg a Stuart dolgot már lerágtuk 100-szor, korábbi adásokat vissza lehet hallgatni, tehát tényleg elmondtuk már 500-szor, hogy még én magam is javaslom, én nagyon szívesen elvállalok egy állandó Stuart pozíciót. Havi nettó 7000 euró, és akkor mit tudom, cost, kvártély, szállás, utazás, minden, és én el vagyok. Én mindenkinek van véleménye, hát én is elmondom magam véleményét. Ugyanúgy, mint a Varnál hozom majd szépen ezeket a vonalazásokat, akkor most kinek a tükre van előrébb, kinek az első tengelye van hátrébb, és akkor tök jó, megmondjuk. Bár ezek után viszont egy mesterséges intelligenciára is el lehetne hagyatni azt, hogy akkor...
Abszolút, hogy jobban is járnánk.
Betápláljuk a legutoljára kiadott ilyen előzési irányelveket, direktívákat, és akkor majd ő az alapján majd vonalaz, és akkor megmondja azt, hogy akkor ez volt, mert így egyáltalán nem veszik figyelembe azt, hogy nagyjából mi volt a versenyszituáció, mi voltak az előzmények, tehát hogy na mindegy, szóval ezt csinálhatnánk. Egyetlen egy dolgot szeretnék megemlíteni. Nagyon-nagyon-nagyon örültem Izák Hádzsárnak a dobogójának, azért, mert szegényként, tehát ő is egy olyan mélységből jött föl, mint amit talán lehet, hogy
most kimjártunk a Melbourne-re.
Pontosan ezt akartam mondani. Tehát felvezetőkör. Ott vagy, végre megkapod azt a nyomorult lehetőségedet. Válsz rá, tényleg ott vagy, és megkapod, és csinálod, és jön a felvezetőkör. És az első kanyar után, az első keményebb gázalépésnél eldobod az autót, és tényleg egy világ omlik össze benned. Egy olyan csapatnál vagy ráadásul, ahol tényleg egy olyan Helmut Márkó áll mind a négy pilóta mögött, aki a pilótáknak való simogatását vaskefével végzi. Tehát, egy rossz verseny, egy rossz széria, és akkor már azonnal kapod azért a kritikát, nagyon erős kritikát kapsz, és akkor ez megy kifele. Gondolj bele, hogy mi mehet akkor bent. Tehát én ezek után én nagyon-nagyon örültem neki, hogy ez a harmadik helyez neki összejött, még hogyha a szerencse is kellett hozzá, de hát ez a Forma egyik varázsa, hogy kiszámíthatatlan, és néha szerencse kell ahhoz, hogy nyerje, van amikor meg bal szerencse, hogy visszakapta a pozíciódat, na mindegy, hagyjuk a fenébe az egészet, úgyhogy nagyon örültem neki. Jó volt látni, és ilyen mindig azt szoktam mondani, hogy van az a mondás, hogy a jó Isten mindig X-re játszik, tehát Melbourne-ben elvett, de most az egy Sandborba visszaadta, és ez jó volt látni ezt a dolgot, hogy akkor így egyenlített a sors. Hát nézd, én azt gondolom, hogy megbeszéltünk mindent, tehát igazából nincs miről beszélni. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és ma is egy jó beszélgetést tudtunk folytatni, és köszönöm mindenkinek, aki meghallgatta a mai adást, hogyha tetszett, akkor légy szíves, iratkozzatok fel a csatornánkra, és hát most megint jön egy Forma 1-mentes pár nap, úgyhogy legyetek szívesek, és hogyha tényleg Forma 1-éjségbe szenvedtek, akkor hallgassátok vissza a korábbi adásainkat, hiszen nagyszerű beszélgetéseket folytattunk, nem csak Karesszal, Szerecki Ádámmal is, Kis Norbival is, Nagy Danival is, blablabla, nézzétek át a lejátszási listát, és szemezgessetek az adásokból. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, vigyázzatok magatokra, szerbusztok!
So box, 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 box.
És ennyi volt mára a Száguldó Cirkusz. Ha tetszett a mai adásunk, ne felejts el feliratkozni, és tarts velünk legközelebb is!
Blue flag, blue flag, blue flag.
Mai podcastünket és a korábbiakat visszahallgathatod bárhol, bármikor. Spotify-on, Deezeren, Google Podcast-en, iTunes-on, Amazon Music-on és a gpshop.hu-n az F1 Podcast menüpontban. Műsorunk létrejöttéhez köszönjük a támogatást a gpshop.hu online Forma 1-es webáruháznak. Találkozzunk legközelebb is!